Méltó vagy, Uram! Méltó vagy, drága mennyei Atyám, hogy dicsérjünk Téged! Méltó vagy, hogy leboruljunk előtted, és imádjunk Téged, magasztaljunk Téged minden napon! Hálákat adunk, mennyei Atyám, a mai napért is! Azt, hogy itt lehetünk, közösségben lehetünk, veled is és egymással is, a Jézus nevében. Hálákat adunk neked azért, hogy a mai napon felébredhettünk, és a te dicsőségedben itt lehetünk, és hallgathatjuk a te üzenetedet, amit a szolgálódon keresztül adsz át a Jézus nevében. Köszönöm az itt jelenlevőket, a drága testvéreimet. A Jézus nevében megáldom őket, és köszönöm, hogy a szívüket kinyitják az ige hallgatására, az ige befogadására, és köszönöm, Uram, hogy az ige mély gyökeret ered bennük, és az megerősödik, felnövekedik, és gyümölcsöt terem. Köszönjük ezt neked Jézus nevében. Köszöntöm az interneten hallgatókat is, és azokat, akik nincsenek itt a mai napon. És köszönöm az életüket, áldást mondok rájuk és a családjukra is Jézus nevében. Az ige ereje működjön bennük, és vigye őket ezen a keskeny úton tovább a Jézus nevében. Hálákat adunk, mennyei Atyám, a drága Jézusunkért, aki itt áll középen, itt van közöttünk, itt él bennünk. És köszönjük, hogy a drága Szent Szellemed is bennünk él, és elvezet minket minden igazságra. Mert annak a szelleme lakik bennünk, aki feltámasztotta a Jézust a halálból. És ugyanaz a drága Szent Szellem, aki bennünk lakik, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz a Szent Szellem megeleveníti a mi halandó testünket is minden napon. Minden napon, és ezt köszönjük, és hálásak vagyunk ezért, Uram, Jézus nevében, hogy mi gyógyultak vagyunk, egészségesek vagyunk, örömben vagyunk, békességben vagyunk. Bőségben élünk, Uram, és szabadok vagyunk minden rossz dologtól, a sátán minden támadásától a Jézus nevében. Köszönjük, hogy alávethetjük a testünket, és neked szolgálhatunk, Uram. Hálásak vagyunk ezért. Köszönjük, mennyei Atyám, hogy minden napon a drága Szent Szellemre figyelhetünk, és ő utat mutat nekünk minden gondunkban, minden bánatunkban, minden helyzetünkben, Jézus nevében. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk, Uram. Megáldjuk a vezetőket Jézus nevében, köszönjük az ő életüket, és minden napon hordozzuk őket a szívünkben, hogy békés és nyugodt életet élhessünk ezen a földön, és hisszük azt, hogy ők Istentől valók. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk, Uram. A drága Jézus nevében köszönjük, hogy átadhatom a drága Szent Szellemnek a mai alkalmat Jézus nevében, és köszönjük, hogy megértést, kijelentést kaptok a mai napon is a Jézus nevében. Amen. Amen, amen. És köszönjük, mennyei Atyám, hogy a mi imánk elment hozzád, felment hozzád a trón elé. Azokon az imákon munkálkodnak az angyalok is, és a mi szívünk is, a hitünk Jézus nevében, és valóságot öltenek. Bármi helyzetben van a testvér, minden gondodat rád vetjük, Uram, és neked gondod van ránk, és tudjuk azt, hogy nálad van minden megoldás, és minden segítség az életünkre. Jézus nevében, amen, 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 amen. Magunkhoz vesszük az ige táplálékát is, a szellemi táplálékot a mai napon, a mennyei kenyeret magunkhoz vesszük, ami bőségesen táplál minket a Jézus nevében. És a mai napon a magról és a talajtípusokról fogok tanítani nektek, amihez a magvető példázatát fogjuk tanulmányozni. Ezt a tanulmányt, ezt a példázatot már hallottátok többször tőlem, de nagyon hiszem azt, hogy a mai napon még többet fogtok belőle meghallani az Úrtól. Ez a példázat három evangéliumban megtalálható, a Máté 13-as fejezetében, a Márk 4-ben, és a Lukács evangélium 8-as fejezetében. És ezt ajánlom, hogy mindegyiket olvassátok át, hasonlítsátok össze, tegyétek, vegyítsétek össze, és mivel mindenkinek van egyszerű fordítása abból is olvassátok el, és hiszem azt, hogy minél nagyobb értelmet fogtok belőle kapni, hogy mit akar Jézus ezzel a példázattal elérni nálunk. Tehát mindegyik evangéliumból fogok idézni a mai napon, mindegyik evangéliumi versből, de amiből most kiindulunk, az a Máté evangéliuma lesz. Jézus nagyon szemléletesen bemutatja nekünk ezt a példázatot a négyfajta talajtípusról és a magról, ami ráhullik erre a talajra. És ha becsukod a szemed, akkor el tudod azt képzelni, fizikai szinten is láthatod magad előtt, ami a mai napon elhangzik. Tehát régen, abban az időben, még a nagyanyáink idejében is, nagyapáink idejében földműveléssel foglalkoztak az emberek, kimentek a nagy területre, a nagy szántóföldre, és elvetették a magot. El tudod magad előtt képzelni, hogy van egy nagy terület, ahol van egy gyalogút, annak idején kocsi, lovaskocsival mentek rajta, és az emberek azon jártak, jól megtaposták, és jó kemény volt. Akkor van a köves út, ilyen kövecses, téglás, sziklás talaj. Aztán van a gazos, gyomos talaj, van olyan terület is, és van az igazi, tiszta, jó fekete föld, a szántóföld. Mindegyikbe vetettek magot, és most megnézzük, hogy mi történik a maggal, amikor ezekre a talajtípusokra ráesik. Először fizikai szinten mutatja be nekünk Jézus ezt a példázatot, majd szellemi szinten elmagyarázza. És mi már hiszünk Isten igéjében, meg tudjuk nyitni a szívünket a megértésre, a meghallásra, és hogy értelmet kapjunk belőle. Nagyon fontos. Tehát lapozzunk a Máté evangélium 13-as fejezetéhez, és ott Jézus a tenger mellett volt, egy csónakba ült be, és a tenger szélén ott nagy sokaság volt, és ott voltak a tanítványa is, és tanította a nagy sokaságot, és elmondta nekik ezt a példázatot. Tehát Máté 13:3. És sokat beszéle nékik példázatokban. Azt mondja az ige, hogy sok példázatot mondott el Jézus, de mégis a magvető példázatát tartotta a legfontosabbnak a többi közül, mert ebben olyan igazságok vannak, amelyek a legalapvetőbb dolgok közé tartoznak. És ha ezt a példabeszédet, a magvető példázatát nem érted meg, akkor a többit sem fogod megérteni, ezt fogjuk olvasni az igében. Olvasott tovább, azt mondja a Isten igéje, hogy ímé. Az ímé azt jelenti, hogy azt mondja Jézus itt, hogy ímé, tehát halljátok. Figyeljetek rám, mert nagyon fontos az, amit most fogok tanítani nektek. És így folytatja. Ímé, kiméne a magvető vetni. Jézus ebben a példázatban egy emberről beszél, aki magot vetett a földbe. Ezt fizikai látható szinten mutatja be, ahogy mondtam, és majd el fogja magyarázni szellemi szinten is. Akkoriban a magvetést másképp égezték, mint ma. Ugye ma hogy tesszük? Kimegyünk a kertbe, kitisztítjuk a földet, húzunk egy barázdát, és beleszórjuk a magot. És erre van, a magnak lehetősége van arra, hogy több termést hozzon. Ilyenkor. De az az ember, akiről Jézus beszél, az kiment a szántóföldre, vitte egy zsákot a hátán, amiben belenyúlt, és a kezével szórta szét a magot. Ezt úgy képzeljük el, hogy így szórták szét a magot, csak belenyúlt a zsákba. És mindenhova szórta. És ez négyféle talajra esett. A Máté 13:4 azt mondja, és amikor ő vett vala, némely mag az útfélre esék, és eljövén a madarak, elkapdosták azt. Ez az első fajta talaj. Az első fajta talaj az a gyalogút, amit mondtam, ahol az emberek letaposták a földet. Emiatt a talaj kemény volt, és a mag nem tudott behatolni a földbe. A felszínen maradt, és amikor a madarak odarepültek, a magokat mind megették, és így soha nem lett termése annak a magnak. Érthető, ahogy elmondom? A Máté 13:5-6-os igéje tovább mondja. némely pedig a köves helyre esik, ahol nem sok földje volt, és hamar kikele, mivel hogy nem volt mélyen a földben. De mikor a nap felkelt, elsüle, és mivel hogy gyökere nem volt, elszáradott. Tehát a második típusú talaj az a sziklás, köves talaj volt, amelyre a mag hullott. Itt a mag már egy kicsit lejutott a talaj belsejébe, de csak minimális, kevés mennyiségű földje volt. Emiatt gyorsan kikelt. Ugye tudjuk, hogyha a magot elvetjük éppen a földbe, egy pici kis mélyedést ásunk neki, vagy húzunk neki, akkor az hamarabb kikel, mert nincs mélyen a földben, az hamar kikel. Tehát gyorsan kikelt a mag, mert nem volt mélyen a földbe. A törmelékes, téglás, kavicsos, köves talajba nem él meg a növény. Nem él meg a növény, mert a sziklás talaj miatt nem tudott megfelelő gyökérzetet ereszteni, és nem kapott nedvességet sem, ezért a nap megégette, elszáradt és nem hozott termést. A 7. vers. Némely pedig a tövisek közé esik, és a tövisek felnevekedvén megfojtják azt. Harmadik fajta föld az volt, amikor már a mag leért a földbe. De itt nagyon-nagyon sok gyomnövény gaz volt. A mag kikelt, és együtt növekedett a gyomnövényekkel. Így a gyomok elnyomták, elfojtották a táplálék útját, ami a maghoz kerülhetett volna, és emiatt ez sem hozott termést. Tehát tudjuk azt, hogy a gaz megfojtja a növényt. És aki szokott veteményezni, az tudja, hogy mielőtt a vetőmagokat elvetjük, akkor kitisztítjuk a földet. Tehát felszántatjuk, a barázdákat elsimítják, vagy felássuk, elgerebjézzük, megtisztítjuk, és a gazt is kiszedjük belőle, még a mély gyökereket is kiszedjük a gaznak, hogy ne legyen probléma a növénnyel. És amikor ki kell, még akkor is folyamatosan tisztítjuk, gazoljuk a földet, a növényt, hogy ne folytsa meg, ne nyomja el a gyomnövény. Ilyen az a tiszta talaj, ami a 4. fajta talaj. A 8. versben olvassuk. Némely pedig a jó földbe esik, és gyümölcsöt terme, némely 100 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 30 annyit. Tehát a 4. fajta talaj, ahol a mag már teljesen be tud hatolni a földbe, volt neki mélysége, ezáltal a mag gyökeret tudott ereszteni, és ott már nem voltak gyomok, ezért kihajtott és felnövekedett. És némelyik 30-szor annyit, némelyik 60-szor annyit, sőt, némelyik 100-szor annyi magot termelt, mint amennyit elvetettek, tehát bőséges termést hozott. Láttuk, hogy itt Jézus bemutatta a 4 fajta talajtípust fizikai látható szinten. És amikor mindezt elmondta a tanítványoknak, akkor ők megkérdezték tőle, amit a Lukács evangéliumban olvashattuk, a 8. fejezet 9. versében, úgy kérdezik tőle, hogy mi lehet-e példázat? Vagyis, mit jelenthet ez a példázat? Ez azt mutatja, hogy nem csak a körülötte levő sokaság, hanem még a tanítványok sem értették ennek az értelmét. Mert ugye Jézus elmondta fizikai szinten, de szellemi szinten várja, hogy megértsük ezeket. A Márk 4.13-as versnél azt mondja nekik Jézus, nem értitek ezt a példázatot? Akkor mi módon értitek meg majd a többi példázatot? Tehát, ahogy mondtam az elején, Jézus sok példázatot mondott el, de ezt a példázatot tartotta a legfontosabbnak. Azt mondta a tanítványoknak, ha nem értitek meg ezeket az alapelveket, amelyek ebben a példázatban vannak, akkor nem lesztek képesek megérteni semmilyen más tanításomat sem. Ha éretté akartok válni, ha azt akarjátok látni, hogy Isten ereje megnyilvánul bennetek, vagy hogy a Szent Szellem gyümölcse megmutatkozzon rajtatok, ha azt az örömöt és békességet akarjátok, ami Isten szándéka, akkor el kell sajátítanotok ezeket az igazságokat, és hagynotok kell, hogy ez legyen az alap, amire minden más ráépül az Úrral való kapcsolatotokban. Tehát nagyon fontos erre figyelni. Majd ezután Jézus elkezdi értelmezni megmagyarázni ezt a példázatot a tanítványoknak, hogy szellemi szinten is megértsék, és hogy mi is megértsük szellemi szinten. Először is tudnunk kell azt, hogy Jézus, amit talajnak nevez, az a mi szellemi szívünk. Tehát ez már szellemi oldal. Amit magnak nevez, az pedig Isten igéje, amit a szívbe elvetünk. A Márk 4.14 azt mondja, a magvető az igét hinti. Jézus itt már nem arról beszél, hogy fizikálisan hogyan kell magot vetni, hanem olyan elveket használ, ugye, az embereknek, amelyeket mindenki megérthetett a magok működéséről. Tehát ezért mondta el fizikai szinten, hogy ezzel bemutassa, hogyan működik Isten országa. Azt mondja, hogy Isten igéje olyan Isten országában, mint a mag a természeti világban. Az akkori világban mindenkinek volt gazdasága, és mindenki ismerte a magvetést, minden nap foglalkoztak vele. És most folytatjuk a Máté evangéliumban, ahol Jézus magyarázatot ad arra, hogy milyen fajta talajtípushoz tartozunk, mert nagyon fontos megvizsgálni, amikor végigmegyünk ezen, hogy megvizsgáljuk azt, hogy mi melyik talajtípushoz tartozunk, vagy melyikkel vagyunk még összekeveredve. Fontos ezt látni. Nézzük a Máté 13-ban a 18-19-et. A fizikai példa és a szellemi példa közötti anyagot azért nem dolgoztam fel, mert az egy külön másik tanítást vesz igénybe. Tehát ott azért annak van egy más magyarázata, hogy azok az emberek miért nem értették meg, akinek Jézus mondta, és ez egy másik tanítás. Tehát Máté 13-18-19 azt mondja, ti halljátok meg azért a magvető példázatát. Mit mond? Ti halljátok meg, azt mondja a tanítványainak. Ti halljátok meg. Szellemileg figyeljetek rám. Ha valaki hallja az igét a mennyeknek országáról, és nem érti, eljön a gonosz, és elkapja azt, ami annak szívébe vettetett. Ez az, amely az útfélre esett. Nagyon jó a Máté evangéliumában megnézni, mert odaírja mindegyikhez, hogy melyik fizikai talajfajtához tartozik ez a szellemi. Tehát ez az első talajtípus. Ez a vers arra mutat rá, hogy a sátán tudja, hogy hol van az igazi hatalom. A bensődben, a szellemi szívedben van az Istennek az igéje, és az egy hatalom, az egy erő. Te önmagadban nem jelentesz fenyegetést az ördögnek. Hallottad, mit mondtam? Te önmagadban nem jelentesz fenyegetést az ördögnek. Azt tudni kell, a te szíved a termőföld. És ha befogadjuk, bevetjük Isten igéjének a magját a szívünkbe, ebbe a termőföldben, akkor a kettő együttesen lesz erőteljes. Ez a kombináció erőteljes lesz. A szellemi szíved és az ige együtt, ennek a kettőnek a kombinációja. Együttesen nagy erővel bír. Többször elmondok egy dolgot, hogy jobban megértsük. És ez minden egyes alkalommal legyőzi a sátánt és az ő királyságát. A sátán miért jött? Azért jött, hogy ellopja az igét. Ellopja az emberek hitét, és megakadályozza azt, hogy üdvösségre jussanak. A sátán addig nem támadta a termőföld ellen, amíg nem volt elvetve a mag. Addig békén hagyott. A termőföld haszontalan és erőtlen, amíg nem vetnek bele magot. Amíg nem születtünk újjá, addig erőtlenek voltunk. Nem ismertük ezt az új utat, ami minket erőssé tegyen. Tehát az ördög támadása nem ellened irányul, hanem a mag ellen. Isten igéje ellen, és azonnal jön és ellopja azt. Még egyszer elolvasom a 19-es verset. Ha valaki hallja az igét a mennyeknek országáról, és nem érti, eljön a gonosz és elkapja azt, ami annak szívébe vettetett. Tehát azt mondja, hogy a sátán azonnal eljön azokhoz, akik nem értik. Ha megértés az első lépés ahhoz, hogy Isten igéjének a magja lekerüljön a bensődbe, abba a talajba, abba a földbe, a szellemi szívedbe. Fontos, hogy megértsed, amit hallasz. Tehát a megértés nagyon fontos. De sajnos vannak olyan szolgálók, akik olyan szavakat használnak, amelyeket az emberek nem értenek meg. Olyan magas rögtű kifejezéseket használnak, hogy amik túl magasak az embereknek, és nem mond nekik semmit, mert nem értik, mit jelent az a szó. És mivel nem értik, ezért a sátán ellopja tőlük az igét, mert nem értik az értelmét. Ha jobban megértsük, hogy mit mondok, akkor például van a gyermekek felé szolgálat. Ugyanazokat az igazságokat elmondjuk a gyerekeknek, ugyanúgy szolgálunk feléjük, elmondjuk nekik, mint a felnőtteknek, de másképpen tesszük. Ha például egy 6 éves gyermeknek afelé szolgálsz, és úgy beszélsz a házasságról, a munkáról vagy a halálról, mint egy felnőttnek, akkor azt a gyerek nem fogja megérteni, hogy miről beszélsz. De ha lemész az ő szintjükre, akkor is el tudod mondani nekik ugyanazokat az igazságokat, például képek, ábrák, könyv segítségével, hogy így jobban érthetővé váljon számukra, hogy ami által megértik, hogy mit akarsz elmondani nekik ezekről a dolgokról. Tehát az érthetőség volt az egyik oka annak, hogy Jézus ezt a példázatot tanította. A magokról és azok működéséről tanított, mert azok az emberek, mondtam már, hogy mezőgazdasággal foglalkoztak, és ismerték a vetőmagokat, és mindegyiket használták minden nap. Tehát olyan kifejezésekkel beszélt, amiket az emberek meg tudtak érteni. De ha nem tudod megérteni az igazságot, akkor a sátán azonnal eljön, és ellopja, és annak a magnak nincs esélye arra, hogy termést hozzon az életedben. Nézzük a második fajta talajtípust, ami a 20-21-es versben van. Máté 13-20-21. Amely pedig a köves helyre esett, ez az, aki hallja az igét, és mindjárt örömmel fogadja. De nincs gyökere benne, hanem csak ideig való, mihelyt pedig nyomorgatás vagy üldöztetés támad az ige miatt, azonnal megbotránkozik. Tehát akik hallják Isten üzenetét, az mindjárt örömmel fogadják, de az nem tud meggyökerezni a szívükbe, csak rövid ideig él bennük. Az ilyen ember hamar elveszi a hitét, mert amikor üldöztetés vagy valami baj éri az Isten üzenete, az Isten igéje miatt, akkor könnyen elfordul Istentől, el fogom magyarázni, hogy ez mit jelent. Amikor elkezdtem megismerni Isten igéjét, akkor én is elkezdtem másoknak beszélni róla, és bizony ezért nagyon sokan támadtak, hogy ez nem úgy van, ahogy én mondom. Mert az nem úgy van az igébe, az nem úgy van, ahogy én mondom. Kritizáltak, szentfazéknak neveztek. És még mondhatnám, hogy mit nem mondtak, de bántott az egy kicsit akkor, de nem fordultam el az Istentől, hanem megálltam hitben, és mentem tovább. A sátán embereken keresztül próbál rávenni arra, hogy fordulj el az igétől. Hogy ami a szívedben van, amit el akarsz mondani, hogy másnak is jó legyen, te is akarod továbbvetni azt a magot, akkor a világi emberek, akik nem értik az igét, jönnek és el akarnak tántorítani attól az igazságtól. Nagyon-nagyon meg kell állni Isten igéjén. Nagyon-nagyon. Tehát mindez azért van, mert bennük az ördög ott van, és rajtuk keresztül próbálja megállítani Isten igéjét az életedben. Vannak, akik azt mondják, hogy Isten adja a gondokat meg a problémákat. De ez nem igaz. Ezt tudjuk, hogy nem igaz. Azt írja Jakab 1.13, hogy senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, hogy Isten kísért engem. Mert Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Tehát Isten nem kísért gonosz problémákkal, és nem ő a problémák szerzője, hanem a sátán. Tehát a sátán használja a nyomorúságokat és az üldöztetéseket arra, hogy megpróbáljon rávenni arra minket, hogy lemondjunk az Isten igéjéről. Tehát nagyon sokan eltaszítanak. Ó, az Isten, hol van a te Istened, meg és hasonló dolgokat mondanak meg, úgyse igaz, ami le van írva, az csak egy könyv. Nagyon sok támadást megéltünk már, de megállunk az igén, és tovább megyünk. El kell jutnod arra a szintre, ahol azt mondja a Róma levél 3-as fejezet 4-es verse, inkább az Isten legyen igaz, és minden ember hazug. Erre el kell jutni. Figyeld csak meg, hogy az ilyen típusú emberek, vagy az ilyen típusú talajok, azok örömmel fogadják az igét. Ezek olyan emberek, akik örültek az igének, izgatottak voltak. Örültek neki, de nem szánták rá az idejüket arra, hogy az Isten igéje gyökeret verjen bennük. Úgyhogy először felbuzdulnak, megpróbálnak elmondani egy-két igét, megpróbálnak az igében járni, de nem hagyják, hogy az igazán gyökeret eresszen bennük. És ezeket az embereket nagyon könnyű letéríteni az útról. Ahhoz, hogy Isten igéje gyökeret eresszen a szívedbe, ahhoz időre van szükség és erőfeszítésre. És az a felszín alatt van. Tudjuk azt, hogy a földbe is a gyökér a felszín alatt van, tehát nekünk a gyökérrel kell foglalkozni. Az a felszín alatt van, amit nem látunk. Nem látjuk, hogy a földbe a növénynek milyen a gyökérzete, gyenge vagy erős. Azt csak akkor látjuk meg, mikor kijön a kinövekedik, és a felszínen van. És mi történik vele. De nekünk a felszín alatt kell gondolkodnunk, ott kell megerősödni, meggyökerezni. És mert nagyon sokan vannak, akik mindjárt a felszín feletti dolgokat látják, rögtön csodákat akarnak, rögtön természetfeletti dolgokat akarnak látni az életükbe, hogy egyik napról a másikra majd megtörténik a csoda. De először a gyökérzetnek kell megerősödni. Van a mustárma példája az evangéliumban, amikor az gyökeret ver, és a mustármag milyen nagy fává tud nőni, hogy amikor rászáll a madára, a egyetlen ágára is nem hajlik el. De el kell gondolkodni azon, hogy az ágra, ha rászáll, hogy milyen fajta típusba esett a mag, és amikor ki kell rászáll a madár, akkor az lehanyatlik, és nem hoz termést. Tehát nagyon oda kell ezekre figyelni, hogy mi hol tartunk. Nagyon-nagyon-nagyon meg kell vizsgálni ezeket, és igenis erősen meg kell állnunk, és végig menni. Mert tudjátok, mind a négy talajtípuson végig megyünk ám. Mert mi is ott kezdtük az elején. Tehát időre van szükség. És a gyökérzet, ahogy mondtam, a felszín alatt van, ahol nem látják, és meg kell erősödnie. És ha nem fordítasz időt arra, hogy Isten igéje megalapozódjon, meggyökerezzék, és megszilárduljon a szívedben, akkor, amikor nyomorúságok, üldöztetések jönnek az ige miatt, akkor nem fogsz tudni ellenállni azoknak. Ne foglalkozz vele, hogy mások mit mondanak. És ne engedd, hogy befolyásoljanak. Te csak azt tedd, amit Isten igéje mond. Állj meg, és menj tovább. És teljesen mindegy, hogy az emberek elfogadják-e, vagy nem, amit mondasz. És milyen kritikák jönnek, ne törődj vele. Te csak azt tedd, amit Isten igéje mond. Ezek a dolgok olyan lépések és szakaszok, amit mondtam, hogy végig kell rajtuk keresztül menni. Végig kell. Először meg kell értened, hogy mit mond Isten igéje. Aztán nem csak örömmel kell fogadnod, hanem hagynod kell, hogy gyökeret eresszen benned, és ehhez bizony időre van szükség. Ne aggódj a földfeletti növekedés miatt. A gyökére koncentrálj, ahogy mondtam, és hagyd, hogy az ige gyökeret eresszen benned. És amikor ez megvan, akkor az már automatikusan fog a földfeletnek egy gyümölcsöt teremni. Tehát ez a típusú, ez a második típusú ember, ez türelmetlen, és nem hagyja, hogy Isten igéje elvégezze a maga munkáját. Lelkes, de egyszerűen nem ad időt az igének, hogy megérjen benne. Pedig idő kell hozzá, hogy Isten igéje munkálkodni tudjon az életedben. Harmadik fajta talaj a 22-es versben található, Máté 13:22-ben. Amely pedig a tövisek közé esett, ez az, aki hallja az igét, de e világnak gondja és gazdagságnak csalárdsága elfojtja az igét, és gyümölcsöt nem terem. Tehát a gyomok közé hullott mag esete azokat jelképezi, akik hallják és befogadják Isten üzenetét, de ahogy múlik az idő, úgy az élet gondjai, a meggazdagodásra való törekvés, vagy egyéb más dolgok utáni szenvedélyes vágyakozás elfojtja bennük Isten üzenetét. Ezért nem hoznak termést. Tehát, ha túllépsz az első akadályon, ahol az emberek nem értik az igét, most kezdem előről kicsit sorolni, de te érted, és hoztál egy döntést, hogy tovább mész. Bölcsességet kérsz Istentől. És most már látod az igazságot, akkor belépsz a második típusú talajba, ahol örömmel fogadod, és lelkes vagy emiatt. Ezután viszont hagynod kell, hogy ez az ige jó mélyen átitasson, jó átjárjon, hogy gyökere teresszen benned, és így a részeddé válik. Ha ezeket a dolgokat megteszed, akkor még mindig van egy akadály, egy következő akadály, ahol nem biztos, hogy ott vannak a kövek, amelyek megakadályozzák, hogy gyökere teresz. Lehet, hogy az ige gyökere teresz benned, de a gyomok és a tövisek ott vannak. Azok ott jelentkeznek. Olyan dolgok, amik feljönnek, és a talajban csak egy bizonyos mennyiségű tápanyagot és nedvességet tartanak. És ha hagyod, hogy a gyomok felnőjenek, akkor azok a gyomok elszívják a nedvességet és a tápanyagot a talajból, amit a magodnak szántál. Mert a gyomok ilyenek, a gaz elnyomja a növény. A gondok elnyomják Isten igéjét. Elnyomják a gondolatainkban levő jó dolgokat. Elnyomják, és nem tudunk előre menni. És itt rekedünk meg. Eddig eljutunk, és eljutottunk. És van már jó földünk is. De itt valahogy ez mindig belepiszkál az életünkbe. Hiszem ezt, hogy ez így van, mert én tapasztalom ezt. Hogy én is megbotlok, és bizony, amikor jön valami dolog, akkor bizony feltántorodok. Hiszek Isten igéjébe, rajta is állok, tanulmányozom is. De mégis van, ami elviszi egy kicsit az időmet, és azzal foglalkozom. De ebből gyógyulunk kifele. El fogom mondani részletesen, hogy ez mi majd. Azt akarod, hogy a vetőmagod jó termést hozzon, akkor ki kell tépned a gyomokat. Meg kell művelned a földet körülötte, és ugyanez a helyzet a szellemi birodalomba is. A gyomok azok olyan világi dolgok, amik elterelik a figyelmedet Isten igéjéről. Nem kimondottan bűnökről van itt szó, tehát nem bűnös dolgokról van szó. A szíved csak egy bizonyos mennyiségű figyelmet tud szentelni a dolgoknak. Ugye azért az idő, meg kell nézni, hogy mennyi időnk van. Elég kevés az idő napi szinten a munka mellett, hogy azt úgy osszuk be, ahogy Istennek tetsző. És ha hagyod az élet gondjait eluralkodjanak rajtad, akkor nem tudsz tovább menni, amit Isten neked szánt. Az élet gondjai nem feltétlenül bűnös dolgok, amit mondtam, nem arról szól, hanem olyan dolgokról, amivel feleslegesen töltjük el az időnket. Ezzel félreteszed Isten igéjét, és nem tudsz fejlődni. Töménytelen mennyiségű sorozatnézés például. Nem az a baj, hogy megnézel egy sorozatot hetente egyszer, hanem aki folyamatosan órákig képes a tévé előtt ülni, és csak sorozatot néz. Ha nagyon sok időrablás az Úr dolgairól. Vagy ha találkozol egy ismerőssel, órákig a világi dolgokról képes beszélni, ami már neked unalmas, de mégis hallgatod. Ha így van, én is voltam már így. Vagy átjön a szomszéd, vagy te átmész a szomszédba, és sok sületlenséget hallgatod. Nem jó. Ezek fölösleges időtöltések, és ezt mi tudjuk. Aztán nagyon-nagyon elveszi az időnket a Facebook, a telefon. Mikor felhív valaki, mert ingyen hív, és annyi fölösleges dolgot beszél a telefonba, hogy órákig, és nincs értelme. Tehát az is már időveszteség. Az idő alatt olvashatnál Bibliát, vagy meghallgathatnál egy tanítást, vagy kettőt éppen. Aztán több órát képesek a Facebookon lógni olyan dologgal, hogy olvassák az embereknek az üzenetét, akik megírják, hogy hol vagyok, milyen sütit sütöttem, még a képet küldi, itt kirándulunk, ott kirándulunk. Hát ilyenekkel megy el az idő. Vagy éppen hogy kell befesteni egy lakást, meg stb. Hát vannak jó dolgok is, meg is lehet nézni. De ezek fölöslegesek, sőt, én még mindig szoktam mondani, hogy mi a francnak teszi ki a Facebookra, hogy elment otthonról, nincs otthon senki. Milyen jó ez a rablóknak, támadóknak, mehetnek aztán, kiszedhetik, ami nekik kell. Szóval ezek mind időpazarlások, és mind elveszik a mi időnket arról, hogy az Úrral. Mi már tudjuk, hogy az Úrral fontos lenni. Tehát, hogy fontos Isten igéjében időzni, és elmélkedni rajta. Én hiszem azt, ha ezt a három evangéliumot előveszed, megnézed ezt az egy példázatot, sorról sorra az evangéliumból, mind a háromból, az egyszerű fordításból, én elmondom neked, olyan gyorsan el fog menni 2-3 óra hosszú, hogy észre se veszed. És nem felesleges időre pazaroltad el az idődet, hanem épülésre. Tehát ha nem vigyázol, és akkor beengeded azt az életet a minden napjaidba, akkor az meg fogja folytani Isten igéjét. És ez nem bűn, ha valaki megnéz egy sorozatot, vagy nem bűn, hogy telefonál valakivel. Csak a mennyiségi időre figyeljünk. Tehát nem feltétlenül Isten elleni lázadás ez. Mert attól függetlenül szereted Istent, de időt kell adnod neki. Időt kell szánni rá. Nem csak minőségi időt, hanem mennyiségi időt. Tehát ez a fontos. Nem csak minőségi, mennyiségi időt is kell szánni Istenre. És ha megengeded magadnak, hogy az élet széthúzzon minden irányba, az tönkre fogja tenni azt, amit Isten igéje az életedben hordoz. A Filippi levélben olvassuk, a Filippi 3.14-ben, amit Pál mondott, hogy egyetlen dolgot cselekszem, de csak egyet cselekszem. Azokat, melyek hátam mögött vannak, elfelejtem, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, néki feszülve, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban, onnét felülről való elhívása jutalmára. Én hiszem azt, amen, hogy ez a vers, ez nagyon jól elmondja, mélyen elmondja nekünk, hogy egyet cselekedjünk, amik a hátunk mögött vannak, azt felejtsük el, minden dolgot tegyünk félre, ami fölösleges, és csak amik előttem vannak, az Úr Jézus Krisztusra tekintve menjek azon az úton, és azzal foglalkozzak, és akkor fogok gyümölcsöt teremni. Azt mondja, hogy egy dologra figyelj, csak Isten igéjére, és a cél felé törekedjél. Pál apostol ilyen lézerfókusszal, most a lézert hozom elő, mindnyájan ismerjük a lézert. Lézerfókusszal célozta meg azt, amire Isten elhívta őt. Istent kereste, a szívébe vetett te Isten igéjét. Neked is így kell tenned, ha azt akarod, hogy Isten igéje valóban eredményt hozzon az életedbe. Nem szabad hagynod, hogy olyan dolgok elvonják a figyelmedet, amelyek Isten igéjén kívül vannak. És az életedre vonatkozó akaratán, mert Isten azt akarja, hogy neked jó életed legyen, és gyümölcsözzé. Tehát a lézer ereje, az nagyon, nagyon erős a lézer ereje. Ami egyetlen kis tűhegy, tudjátok milyen a tűhegy, az ilyen kis tűhegyes sugárban összpontosul a lézernek a hegye. És ha szétszórod azt a fényt, akkor is megvan benne az erő, de nem fogja elérni ugyanazt a hatást, amit az az egy pont, amire fókuszálsz. Tehát a lézerfókusszal egyetlen pontra koncentrálsz, akkor a fénnyel még a fémet is át tudod vágni. Olyan erős a lézernek a az ereje. Tehát ennyire erőteljes és fontos, ha egyetlen dolgot csinálsz. Manapság sokan dicsekednek azzal, hogy hú, hát én egyszerre több feladatra is tudok odafigyelni, mintha ez olyan nagyszerű lenne, nagyszerű dolog lenne. Én is mondtam számtalanszor, hogy hú, hát én nagyon sok fele tudok figyelni. Csak az a baj, ha sok fele figyelsz, akkor nem tudsz azzal az egyel foglalkozni, mert többfélével foglalkozol. Tehát nekünk a lézersugárnak kell lennünk, annak a tűhegynyi pontnak, ami Isten igéje, is arra fókuszálni. Tehát arra kell összpontosítanod, hogy Isten igéjét helyezd az első helyre az életedben. És ez nem azt jelenti, hogy nem kell elmenni dolgozni, vagy nem kell elintézened az ügyeidet, mert vannak ügyeink, van munkahelyünk, és hogy ne foglalkozz a családoddal. Családunk is van, azokkal is kell foglalkozni, de fontossági sorrendet kell felállítanunk, és biztosítanunk kell azt, hogy időt töltünk Isten igéjével. Mert ha Isten igéjével időt töltünk, növekedünk, akkor az a családunkra is kihat, és minden ügyünkre. Mert ha valamit visszatartanak, azt Isten igéje le tudja vágni, el tudja intézni az életünkbe, bármi is legyen az. Tehát ez a harmadik típusú ember, ami nagyon nehezen látható, és nagyon-nagyon kevés ember tud eljutni ezen a harmadik féle talajon. Nagyon nehezen tud átjutni. Ez itt megreked nagyon sok ember a harmadik féle talajon. Túlságosan elfoglaltak, és ez az, ami megfojtja Isten igéjét az életükben. Isten igéje fontosabb, mint bármilyen szöveges üzenet, fontosabb, mint bármilyen műsor, amit megnézel. Isten igéje a legfontosabb dolog. Amen. A Zsidó 4.12 azt írja, hogy Isten igéje elvágja azokat a dolgokat, amelyeket el kell vágni az életünkben. Élő és ható, és elvágja a dolgokat, olyan, mint a két élő kard. Elvágja ezeket a dolgokat. És hogyha ez elvágja, akkor felszabadítja bennünk Isten szeretetét. Meg kell ragadnod Isten igéjét, és el kell vetned Isten igéjét a szívedben, és nem engedheted, hogy bármi más dolog elvegye figyelmedet. Csak egy korlátozott mennyiségű idő áll a rendelkezésünkre. És elsőbséget kell adni annak, hogy időt szállj Isten igéjének. És ha ezt teszed, akkor az utolsó fajta talajba fogsz átlépni, ahova a mag esett. És ezt nézzük meg most utolsónak. Ez a Máté 13.23-as versében van. Amely pedig a jó földbe esett, ez az, aki hallja és érti az igét. Aki gyümölcsöt is terem, és terem némely 100 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 30 annyit. Amen. Tehát ez a negyedik fajta talajtípus. Tehát a jó talajba vetett mag azt jelképezi, aki hallja az Isten üzenetét, meg is érti, jó és őszinte szívvel befogadja, felnő benne, és türelmes kitartással jó gyümölcsöket terem. És van, aki akinél 30-szoros, van, akinél 60-szoros, és van, akinél 100-szoros termést hoz. Tehát fontos a türelmes kitartás. Az azt jelenti, hogy az első talajtól kitartással mész az utolsó talaj felé. Tehát az a fajta talaj, amely termést hozott, az a jó termőföld, ahol kevesebb dolog volt. Ami azt jelenti, az a kevesebb dolog, hogy nem volt köves hely, nem volt kemény talaj, nem volt gyomos talaj. Ez azt jelenti, hogy kevesebb volt. Kevesebb volt a rossz dolog. Tehát az a fajta föld, amely igazán termett, az egyetlen, amelyik valójában gyümölcsöt termett, és nem az, ahol minden volt, hanem ahol kevesebb volt. Lehet, hogy ez egy kicsit kacifántos ez a mondat, de tényleg a gyümölcsöt nem tud teremni az első három típusú talaj. Nem tud teremni gyümölcsöt, mert ott van aki nem fogadja el Isten igéjét, ott van a köves talaj, ahol örömmel fogadja, de aztán egy idő után elmegy. Aztán a harmadik típus, ez a legnehezebb típus, ahol a gondok jönnek, a világi gondok, a világi idővel elvesszük Isten igényének a megtermését az életünkbe. Tehát ezek nincsenek ott a jó földbe. Azért van keves, azért írja kevesebb. Tehát nincs ez a sok probléma ott. Hanem már annyira kigyomláltad ki, írtottad magadból azokat a dolgokat, ami nem való neked, ami nem kell neked. Hogy csak jó földet tud a szíved, jó föld tud lenni, és igazi, jó gyümölcsöt tud Isten igéje által teremni. Hát nekünk is az a jó, amikor jó a jó föld a szívünk, és nincsenek olyan gondjaink, vagy ha jön is egy gond, nem úgy vesszük fel, hogy Úristen, most magam alatt lettem. Tehát a jó talajba vetett magot, ahogy mondtam, kitartással tudod elérni, türelmes kitartással, hogyha végigmész ezen a három talajtípuson, ami előtte van, amit elmondtam. És ha végigmész ezen a három dolgon, amiről beszéltünk, akkor egyszerűen eljutsz egy olyan helyre, ahol látod, hogy Isten igéje elkezd munkálkodni az életedben, és minden emberben százszoros gyümölcsöt is fog teremni. Százszoros gyümölcsöt fog hozni, ha kitart mellette. Én hiszem ezt, hogy ez megtörténik. Ugye, amikor egy növény először elkezd termést hozni, akkor nem a maximális termést hozza először, csak egy kevés gyümölcsöt. Aztán, ahogy növekszik, nő, akkor hozza meg a maximális. Mindig egyre több gyümölcsöt, maximális gyümölcsöt fog hozni. Tehát ehhez a kulcs Isten igéje, hogy azzal foglalkozzunk. Mert ha csak leülnél, és elkezdenél a Bibliát olvasni napi 10 órában, akkor hetekig tartana, akkor is. Hetekig tartana, mire, vagy hónapokig, mire végigolvasnád. De emellett nem csinálnál semmit. De ez nem erről szól, mert a legtöbbünknek van egy személyes élete. Van, gondoskodnunk kell a gyermekünkről, el kell mennünk dolgozni, az unokáinkról kell gondoskodni, háztartást kell vezetni, intézni kell a dolgainkat, tehát képtelenség lenne az, hogy én napi 10 órában leüljek és elolvassam a Bibliát. Mindig egy-egy részt lehet belőle olvasni minden nap. De rá kell szánni az időt. A fölösleges, elpazarolt időt rá kell erre szánni. Ami egy értékes idő lesz belőle, abból az elpazarolt időből. Tehát van megoldás, még van megoldás másik, mert ha teszel-veszel, lehet, hogy nem úgy hallod Isten igéjét, ahogy kellene, de munka közben, mosogatás, bármi közben, ha hallgatod a tanításokat, akkor is megragadja a szellemi füledet egy-egy szó, és akkor is meg tudod érteni azt, hogy Isten igéje mit akar az életedre mondani. Tehát van megoldás, hallgathatsz tanításokat. Tehát a 4 különböző típusú talaj, amire a magot vetették, a dolgok fejlődését is mutatja. Mert ha belemélyedsz és átgondolod, akkor megláthatod, hogy honnan, hova, meddig jutottál, hova kerültél. Tehát egy fejlődést is mutat. Tehát egyikünk sem tudott olyan jó talaj lenni, ami automatikusan százszoros termést hozott volna, ugye? Először nem vagyunk olyan jó talaj. Mindannyian ott kezdtük, ahol csak tapogatóztunk, hogy megértsük az Isten dolgait. De aztán ezen keresztül haladva ki kell tartanunk, és továbbra is tovább menni, és el tudunk jutni a jó talajba, ahogy elmondtam most már többszörösen. Tehát fogd Isten igéjét, mint egy magot. Vesd el a szívedbe, és ne hagyd, hogy a sátán ellopja azt a szívedből az igének az igazságát. Gyomláljátok ki a szívetekből minden olyan dolgot, ami elvonja a figyelmeteket arról, amit Isten az életedre adott. Hagyjátok azt, hogy Isten igéje munkálkodjon a szívetekben, akkor a százszoros termést is tud teremni. És hiszem azt, hogy eljutunk odáig. Amen. Köszönjük, drága mennyei atyánk, a te kegyelmedet, a te jóságodat, a te irgalmadat. Köszönjük, hogy az üzenetet át tudtam adni, és engedelmes edényed voltam ebbe, Uram, Köszönöm a drága testvéreimet, akik nyitott szívvel, halló füllel, látó szemmel hallgatták ezt a mai üzenetet, és köszönöm, Uram, hogy megértést, kijelentést kapnak ebből, és a továbbiakban tanulmányozzák ezeket a példázatokat Jézus nevében. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk téged a Jézus nevében. Amen. 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 Köszönöm, hogy meghallgattatok. Esetleg valaki kijelentést, megértést, valamit kapott-e ebből? Igen?
Az ime szóval kapcsolatban szeretnék néhány gondolatot elmondani. Itt hallottátok a Máté 13.3-ban, hogy ime kiméne a magvető vetni. Egy korábbi tanításban ezt az ime szót Jézus születésével kapcsolatban hallottam, illetve olvashatjuk, amikor az angyal mondja azt Máriának, hogy ime a szűz fogan méhében. Az ime szó jelentését akkor úgy magyarázták, hogy lásd és nézd. Tehát használd a képzelő erődet ahhoz, hogy most akár a gyógyulásról beszélünk, akár az anyagi áldásról, vagy bármi másról. Tehát amikor hallasz egy igét, vagy olvasol egy igét, akkor azt képzeld is el. Tehát lásd és nézd. És most megnéztem közben a görög jelentését az ime szónak, de ez tökéletesen alátámasztja, hogy az ime szó jelenti azt, hogy lám, szó szerint lásd, vedd észre, figyelj, nézd csak. Tehát az ime szó nem egy elhanyagolható kis hárombetűs szó, hanem azt a képzelőerőnket kell hozzá társítani, és amit hallunk prédikációban, vagy olvasunk igében, ahhoz a képet hozzá kell társítanunk a képzelőerőn segítségével, mert először látnunk kell szellemben, hogy mit szeretnénk elérni, és utána fog valóságot ölteni. Persze, ugye hitünk alapján működik mindez. Amen.
Meghívlak benneteket egy közös imára, hogy megerősítsük a hitünket az Úrban. Jó? Álljatok föl, légy szíves, és mondjátok utánam az imádságot. Azt mondja Isten igéje, hogy szükség néktek újonnan születnetek. És ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Ugye ezek Jézus szavai voltak, ő mondja ezeket, és meg kell vallani a hitünket, hogy hiszünk Jézusban, hiszünk, hogy ő Isten fia feltámadt és meghalt, és ma is él. Tehát mondjuk együtt ezt az imádságot. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
A Biblia tanítása szerint.
A Biblia tanítása szerint.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból.
Az én megigazulásomért.
Én megigazulásomért.
Kérlek, Jézus.
Kérlek, Jézus.
Legyél az én Uram.
Legyél az én Uram.
Legyél az én megváltóm.
Legyél az én megváltóm.
Legyél az én gyógyítom.
Jézus,
úrrá teszlek az életem felett.
Úrrá teszlek az életem felett.
Jézus, te vagy az én Uram.
Jézus, te vagy az én Uram.
Te vagy az én megváltom.
Te vagy az én megváltom.
Te vagy az én gyógyítom.
Te vagy az én gyógyítom.
Meg vagyok váltva.
Meg vagyok váltva.
Újjászülettem Krisztusban.
Újjászülettem
Krisztusban. Az ő szent vére.
Az ő
örökre megtisztított minden bűntől.
Örökre megtisztított minden bűntől.
Ez az igazság.
Ez az igazság.
Mert Isten igéje igazság.
Mert az Isten igéje igazság.
Köszönöm neked, drága Jézusom.
Köszönöm neked, drága Jézusom.
Amen. 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 Dicsőség az Úrnak. A Lukás 11-ben azt írja Isten igéje, Lukás 11-ben a 11-től olvasom fel az igét. Melyik atya pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ad néki? Vagy ha halat kér, vajon a hal helyett hígyót ad néki? Avagy, ha tojást kér, Vajon skorpiót ad néki? Ugye tudjuk mindannyian, hogy a gyerekünknek nem adnánk rosszat. Tehát mi itt a földön szeretjük a gyerekeinket, és rosszat nem akarnánk nekik adni. Ugyanígy most képzeljétek az atya, hogy szeret minket, a mi mennyei szellemi atyánk. 13. vers. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább áld a ti mennyei atyátok szent szellemet azoknak, akik tőle kérik. Tehát le van írva feketén-fehéren az írásba, hogy Istentől, az atyától kérnünk kell a szent szellemet, és ő teljes szívvel, szeretettel odaadja nekünk a szent szellemet. Azért, hogy az a szent szellem elvezessen minket minden igazságra, és bizonyságtétele legyen az életünkben. Tehát nagyon fontos az, hogy kérjük a szent szellemet. Ezért most megkérlek benneteket, álljatok fel, és szent szellem keresztség imáját imádkozzuk el. Mondjátok utána, mennyei atyám, azt tanítod az igédben, ha kérem tőled a szent szellemet, akkor te odaadod nekem. Ezért most mennyei atyám, a te igédnek megfelelően, megkérlek Jézus nevében, töltsd be a szívem a szent szellemmel. Köszönöm, mennyei atyám. Betöltekeztem most a szent szellemeddel. Teljes a szívem a szent szellemmel. Ennek jeleként. Nyelveken fogok szólni. Ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést. Köszönöm, Szent Atyám. Drága Jézusom. A Szent Szellem mindörökké bennem. És velem marad. Amen. Köszönjük az Úrnak.